A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszönti Önöket a szerkesztő Gerben Janita és sorozatunk gazdája, szakértője Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Pál Feri atya keddesti alkalmai a budapesti Dürer rendezvényházban a gyermekkorban kialakuló negatív belső hiedelmekről, sémákról és azok feldolgozásáról, feloldásáról szólnak. A mai műsorunkban befejezzük a könyörtelen mérték és túlzó kritikusság sémát, és egy összefoglalót szeretnénk adni a hallgatóknak, hogy hogyan is juthatunk el a kiégés folyamatában 12 lépésben. Fontos odafigyelnünk, hiszen bárkit érinthet. Kezdjük akkor, hogy mi a kiégés folyamatának első lépése. Bizonyítani akarástól a bizonyítási kényszerig.
Teljesen természetes, hogy vágyunk arra, hogy jól dolgozzunk, vagy hogy jó anya legyek, vagy jó feleség legyek, vagy egy klassz férj legyek. Ahogy megvan bennünk a motiváció és a vágy, ez csak üdvözölni lehet. Igen ám, de mindig elérkezik egy pillanat, egy pont, egy helyzet, amiben ez a vágy, ami szabadon jelent meg bennem, és szabadon volna érdemes őriznem, ez kényszerré válik. Például olyan helyzetekben, amelyekben nem tudok nemet mondani. És később rájövök, hogy ezt már nem kellett volna vállalnom, vagy egyszerűen el kellett volna mondanom, hogy ez sok nekem, vagy nem bírom. Vagyis szinte mindannyian veszélyeztetettek vagyunk abban, hogy olyan értelemben túl vállaljuk magunkat, akár férként, akár munkavállalóként és a többi, hogy olyasmire is igent mondjunk, amire már nemet kellene mondanunk. És az első gondolat így szól rögtön, hogy a pozitív részét is nézzük, hogy mit tehetünk, hogy érdemes az önismeretben olyan alapszint eljutnunk, hogy fölismerjük és fölfedezzük, hogy melyek azok a helyzetek, melyek azok a pontok, esetleg a másik ember részéről, melyek azok a mondatok, azok a szavak, amelyek bennünket a jégre állítanak, és akkor már csúszunk, és nem a szabadságunkkal élünk, mert a szabadságunkat sajátosan ott azon a ponton elvesztettük. Hagy mondjak neked valamit, ami mikor először hallottam, akkor nem tűnt föl nekem, aztán azóta már nagyon látványossá vált, persze azért is, mert egyre többen használják. Például, akkor valaki odajön hozzád, és azt mondja, hogy rád gondoltunk. Ez például lehet egy olyan mondat, hogy egyébként te tudod, hogy mire vagy képes, vagy mire nem, hogy mire érsz rá, és mire nem, és jön valaki, és kedvesen, esetleg őszintén is, mert tényleg rád gondolt. Rád néz, belenéz a szemedbe, azt mondja, rád gondoltam, te jutottál eszembe először. Ugye erre lehet mondani, ezt nagyon szép, nagyon örülök neki, csak nem érek rá. Köszönöm szépen, és megtisztelő, hát attól nem lett több időm. Nem jelenti azt, hogy azt kellene mondanom, hogy vállalom. És hogy minimális önismeret alatt azt értem, hogy tudjam jól, melyek azok a helyzetek, azok a mondatok, azok a gesztusok, amelyek során elvesztem a szabadságom. Olyanra is igent mondok, amire nem kéne.
Ugye nagyon fontos, hogy most úgy megyünk végig ezeken a lépéseken, hogy minden egyes lépésnél elmondjuk, hogy hol lehet megállítani. Tehát ugye első pontunk itt, hogy a szabadságunkat elveszítjük, ha nem állítottuk meg, ha nem mondtuk azt, hogy köszönöm, hogy rám gondolták, de sajnos még sincs ettől több időm.
Pontosan így van.
Ha megyünk tovább, ugye második lépésként, ha mégis elvállaljuk mondjuk, bár tudjuk, hogy nem fér be az időnkbe, akkor fokozott erőfeszítéseket teszünk.
Igen, elvállaljuk, vagy hát egy családi kapcsolatrendszerben nem vállalok el külön-külön dolgokat, valahogy úgy élem meg, egész természetes, hogy akkor most ezt is meg kell csinálni, még akkor az is van, meg még a harmadik is, akkor szólt a gyerekem, akkor szólt a feleségem, szólt az anyósom, hát ez mind van, és akkor azt csinálom. A fokozott erőfeszítés tulajdonképpen egyáltalán nem problémás. Pont úgy, hogy az első pontnál, hogy van egy vágyam, van egy igényességem, lelkiismeretes vagyok, valami szépet akarok, vannak céljaim, de nagyon jó, hogy így van. Hát a fokozott erőfeszítéssel sincsen semmi probléma. Nagyon jó, hogy képes vagyok fokozott erőfeszítéssel valamit csinálni. Ez remek. De ha a kiégés folyamatán belül jelenik meg, akkor ez már egy második pont lesz, akkor arra érdemes figyelni, hogy a fokozott erőfeszítés után mi fog történni? Hogy fogok egyensúlyba kerülni? Hiszen most mondtuk, hogy fokozott erőfeszítéssel fogok dolgozni, figyelni, valamit megtenni. Rendben van. És holnap kipihenem? Holnap után adok magamnak több időt? Vagyis nem probléma, hogy fokozott erőfeszítéssel terhelt, vagy terhes, vagy megáldott időszakok vannak az életünkben. A kérdés az egyensúly, hogy már most elkezdek egy picit hosszabb távon látni és gondolkozni, és azt mondom, hogy igen, a fokozott erőfeszítés után nagyon szükségem lesz lehet, hogy több pihenésre, vagy pedig, hogy hogyan tudom ellensúlyozni akár egy napon belül. Ez azt jelenti, hogy a fokozott erőfeszítés kiegészül a fokozott önmagamra figyeléssel, vagy törődéssel.
Illetve megállapítom, hogy mi a sürgős, a fontos, mi a lényeges, és esetleg azt a feladatot egy rövid időre átadhatom másnak is.
Valóban, ahol nagyon sokan elcsúszunk, vagy elcsúsznak, az az, hogy nem merünk feladatokat kiadni a kezünkből. Hiszen az első pont mi volt? Hogy igényesek vagyunk, jól akarjuk csinálni, lelkiismeretesek vagyunk. De hogyha soha semmit nem tudok kiadni a kezemből, és azt gondolom, megáll az élet, megáll a világ, én tudom a legjobban megcsinálni, még mindig az a legjobb, ha én csinálom meg, akkor nagyon erősen a kiégés folyamatának a logikájában járok és vagyok benne. Tehát a második lépésnél még viszonylag egyszerűen meg tudom tenni, hogy azt mondom, most fokozott időt és energiát fektetek abba, hogy valakit betanítsak, hogy valakit megkérjek. Ez már a második pontban is sokak számára úgy tűnik föl, mint felesleges energiakidobást és befektetést, mert én gyorsabban meg tudom csinálni. És tényleg így van, csak hosszú távon nem.
És ha nem adtam ki a kezemből a munkát, akkor a személyes igényeket kezdem el elhanyagolni. Észreveszem magamon, hogy már nem törődöm annyit a saját szükségleteimmel, mint előtte.
Kétség kívül, hogyha több időt, energiát és figyelmet kell fordítanom valamire, valakikre, másokra, akkor ezt honnan fogom elvenni? Nagy valószínűséggel saját magamtól fogom elvenni. Kezd nagyon elmélyülni egy rossz folyamat, hiszen pontosan az ellenkező irányba haladok a magammal való viszony szempontjából, mint amilyen irányba kellene mennem. A többi szempontból megy előre minden, sőt tulajdonképpen eredményes is, és sikeres is, és minden rendben van, csak pont a magamhoz fűződő viszonyban kezdek el távolodni saját magamtól. Márpedig ki fogja megcsinálni azt a feladatot? Én. Én vagyok magam legfontosabb munkaeszköze. Tulajdonképpen a leghűségesebb, megbízhatóbb, hadrafogható munkatársamat kezdem elhanyagolni.
És hogyha itt még mondjuk egy napi, egy heti rendet, egy beosztást készítek, vagy tényleg tudatosítom, hogy magammal is kell törődni, akkor itt még visszafordítható a kiégés folyamata a harmadik pontnál.
Hogy ne, és ez nagyon fontos, az egyik, hogy visszatérek magam megértéséhez, és a magammal kapcsolatos együttérzéshez. És közben pedig nagy valószínűséggel egyébként volt nekem ilyenem, de ezt hajlamos vagyok elfelejteni, rövidtávú stratégiák, középtávú stratégiák és hosszú távú stratégiák. Beleértve azt, hogy én magam egy projekté teszem magamat, vagyis az, hogy én hogy vagyok, az ugyanúgy egy projekt, mint hogy mit akarok elérni, vagy mi a célom, vagy milyen eredményes akarok lenni, és ezért létrehozom a rövid távú egyensúly vesztések kiegyensúlyozására a középtávú egyensúlyomat és a hosszú távú egyensúlyomat. Nem tudunk minden szempontból mindig egyensúlyban lenni. Hát természetes, hogy rövid távú egyensúlyvesztésekben vagyunk. De hogy ebből ne legyen egy katasztrofális, közép és hosszú távú totális elborulás, ez azáltal lehetséges, hogy van napi rendem, van heti rendem, van havi rendem, van éves rendem, és esetleg még sok éves rendet is kimunkálok. Különben a pillanatnyi szükségletek, fölkérések, célok, a sürgős dolgok teljesen el fognak sodorni.
Megváltozik az értékrend. Ez már azért egy komolyabb pont, mert egyre kevésbé könnyen visszafordítható ugye ez a folyamat, mert itt már megjelenik az izoláció is, hogyan szigetelődünk el.
A megváltozik az értékrend nem elsősorban és alapvetően egy elvi értékrendváltozás. Csak hogy már most az fog történni, hogy tűzoltásszerű dolgok jelennek meg az életemben. Nem rendszeresen sportolok, hanem alkalmanként, de akkor aztán rogyásig, és utána még fáradtabb vagyok, mint voltam. Nem rendszeresen pihenek, alszom és töltődök, hanem kampányszerűen. Tehát például megpróbálom kialudni magam, szombaton 12 órát alszom, és még fáradtabban ébredek, mint előtte, de már elkezdek így élni. Ez az, amikor kívülről, a kiégés negyedik lépésén tartó személynél az merül föl, hogy hát ha valaki ennyire ingerült, vagy ilyen feszült, vagy így szól a beteghez, vagy így kapcsolódik a gyerekhez, miért vállalt ennyi gyereket? Miért lett pedagógus? Miért lett orvos? Miért lett pap? Miért lett rendőr? Kívülről megjelennek ezek a kritikus megjegyzések, és belülről tulajdonképpen a hitvallásunk nem változik meg. Mi is azt mondjuk az élettem, hogy az embereknek segítsek, azért vállaltam ezt, szeretem a gyerekeket, és. De ahogy működök, az már szép lassan ennek az ellentéte lesz.
És itt ezen a ponton mondhatom, hogy nem akarok így tovább élni.
Ez egy fontos mondat, mert hogy tulajdonképpen tudom, hogy akarok élni, csak nem úgy élek. Hát tudom, az eszményeim megmaradtak, ez az első pont. Megvoltak az ideáim, az eszményeim és a célkitűzéseim. De már most, ahogy elkezdtem az úton menni a célig, maga az úton járás már az ellenkező irányba van. Ha nem teszem fel a kérdést, hogy akarok-e így élni, vagy nem, kell-e változtatnom valamin, vagy nem, akkor tulajdonképpen miközben még azzal áltatom magam, hogy a cél felé haladok, sikerül létrehoznom egy egyhetes, egyhónapos, egyéves, hatéves, 12 éves folyamatot, amiben sosem vagyok igazán boldog, se elégedett, sőt, szép lassan meg is betegszem, de még mindig ott lebeg valahogy a szemem előtt az, hogy de majd, ha a célt elérem, majd akkor jól leszek. És az szokott történni, hogy a célt éppenséggel el is érem, dehogy leszek tőle jól. Hanem ott vagyok a célban, visszanézek, látom, hogy mennyi mindent elvesztettem, mennyi minden tönkrement, én magam is megváltoztam ez alatt az időszak alatt, és azt mondom, hogy nem érte meg.
Jön a fellépő problémák tagadása.
Igen, azt is mondhatnám ilyenkor, hogy amikor megtörténnek a külső visszajelzések, bár nem én vagyok az az osztályfőnök, akinek az osztályába szívesen iratják a gyereket, mert hát ez a tanítónéne pillanat alatt fönn van a plafonon, hogy a gyerekeim már nem hozzám jönnek, hanem az apjukhoz, vagy már elmennek a szomszédba, mert ott nyugisabb, mint nálunk. Most nem is akarom ezt ragozni, tehát amikor megtörténik ez a világ, valószínű, hogy például kívülről valaki fog nekem olyasmit mondani, hogy tehát te nem égtél ki? Vagy te nem választod túl sokat?
És erre azt mondom, hogy nincs itt semmi probléma, csak egy picit össze kell szedni magamat.
Valami ilyesmit fogok mondani, és közben dühös leszek rád. Azt gondolom, hogy ne szórakozzál velem, legyél okos a saját életedbe. És az, hogy ennyire ingerültem veszem a te észrevételedet, már is bizonyíték arra, hogy a kiégés folyamatában vagyok.
Segíthet ilyenkor az, hogy beszélek az állapotomról, vagy hogy radikálisan csökkentem ilyenkor a terhelést? Akkor még visszafordulhat?
Igen, kétség kívül az, hogy egyáltalán beszélek arról, hogy hogy vagyok, ez önmagában nem segít, de a tudatosításban egy fontos lépés. Mert más az, hogy bennem keringenek a gondolatok, néha eszembe jut, hogy talán ez túl sok, és más az, amikor ezt kimondom. Hogy valakinek azt mondom, hogy azt hiszem, úgy élek, ahogy már nem akarok. Hogy azt hiszem, hogy annyi teher van rajtam, hogy ezt egyszerűen nem is lehet normálisan vinni. De most miért csodálkozom azon, hogy már alvászavaraim vannak? Vagy hogy fáj a gyomrom, vagy krónikus a fejfájásom. Tulajdonképpen én rászoktam az altatóra. Vagy a férfi azt mondja, hogy én minden este megiszok 2 felest, és utána kiveszem a hideg sört, és azt úgy szép lassan megiszogatom. És már most nem 2 sört iszom meg, hogy az elején ittam meg 2 sört, de most már 3-4 sört iszok meg. Hát az erről való beszéd, hogy hogyan vesztettem el az egyensúlyom, és hogy tulajdonképpen, ha kimondom, hogy hogy élek, az nekem is fájó vagy bántó, ez az első lépés. És a második, hogy itt már ott tartok, hogy valószínű, nem hogy a tűzoltás nem segít, hanem hogy egy stratégiát kell kidolgoznom, több lépésből álló folyamatnak kell nekilátnom ahhoz, hogy a kiégés folyamatát vissza tudjam fordítani.
És milyen érdekes, hogy onnan indultunk, hogy maximalista vagyok, és mindent jól szeretnék csinálni, és ide jutottunk, sőt, 7. pontunk a visszahúzódás, amikor saját magamat beszűkítem egy bizonyos körbe, és akár meg is erősödhet bennem ilyenkor az agresszió is.
A visszahúzódás szép lassan és fokozatosan megtörténik, miért is, de itt már nagyon súlyossá válik. Azért történik meg, mert ha fokozott erőfeszítéseket kell tennem, ez volt a második pont, akkor nyilván elkezdem beszűkíteni az életteremet. Miből veszem el az időt? Magamból, magamtól és a baráti kapcsolataimtól. Elkezdek izolálódni, hiszen minden időt és energiát elkezdek a munkámra. Most ez a munka lehet egy családi összefüggésben fektetni, ezért már az időt és az energiát elveszem az összes egyébként engem töltő emberi kapcsolatoktól. A kutatások szerint a legszívesebben a barátainkkal vagyunk. Szívesebben vagyunk a barátainkkal, mint a rokonainkkal. És mi az az első csoport, akikkel való kapcsolatomat elkezdem hanyagolni a kiégés folyamatában? Ezek a baráti kapcsolataim lesznek. Majd pedig elkezdem hanyagolni a családi kapcsolataimat is, hiszen ezek a kapcsolatok már úgy tűnnek föl számomra, mint amiben energiát kellene fektetnem, amik elvonják a figyelmemet az egyébként a körmömre égett számtalan teendőtől, és valóban elkezdek izolálódni, és még a családtagjaim is szinte ellenségszámba fognak menni, pedig ők mit tesznek? A nagyon természetes igényeikkel állnak elém, hogy apa játssz el velem, hogy a feleségem azt mondja, hogy mikor beszélgettünk egyet utoljára, vagy hogy fél éve is volt, hogy egy hétvégére elmentünk kettesbe, és erre te mindig azt mondod, hogy ne szórakozz velem, hát nem látod mennyi a munkám. Majd nyáron nem csak, hogy izolálódunk, hanem egy ingerült, feszült kapcsolódási rendszer alakul ki köztünk, és az egyébként általunk szeretett személyek között is.
És ilyenkor fontos, hogy újra fölvegyük ezeket az emberi kapcsolati fonalakat.
Nagyon fontos, már csak azért is, mert már most nem csak az a problémánk, hogy túlterheltek vagyunk, vagy feszültek vagyunk, vagy nagyon gyorsan indulatba jövünk, és a többi megjelenik fokozottan az agresszió, vagy akár a depresszív állapotoknak a különböző mélysége, hanem tulajdonképpen lecsatlakoztunk az emberi kapcsolatok világáról. Tehát már önmagában az egy lépés előrefelé, hogy emberi kapcsolatokban létezem, és már ez gyógyító erővel bírhat.
A 8. pont az már a tett. Ugye viselkedés és magatartás zavarok. Itt már látványos. A szörnyűséges lébőjtkúrát említetted, amikor már az egészséget károsító módon jelenik meg, vagy egy olyan nem törődömséget a lakásban, ami abszolút rendetlenséghez, káoszhoz, koszossághoz vezet az otthonunkban, vagy egy elhanyagolt öltözködéshez. Tehát ezek már látványosak.
Az életvezetésünkben valóban megjelennek olyan kritikus területek, amik szimbolikusan kifejezik az egyensúlyvesztésünket. Azt, hogy valami alapvetően nincsen rendben az élet vitelünkkel. Pontosan mindaz, amit elmondtál, a rendetlenség otthon. Hány és hány ismerősömtől hallottam ezt, hogy tulajdonképpen szép lassan egy disznóollá vált a lakás. De az észrevétlenül történik, és az is észrevétlen, ahogyan hozzászokunk. Már föl se tűnik, hogy tulajdonképpen mibe vagy hogyan érkezem haza. Vagy már nem tűnik föl, ahogy a tükörben nézek, hogy hogy is nézek ki. Mert már olyan sok lépést tettem abba az irányba, hogy ne törődjek magammal és elhanyagoljam magam, hogy már észre se veszem, hogy mi történt. És ilyenkor jöhetnek elő most már nagyon fenyegető módon olyan magatartásformák, amik közvetlenül veszélyeztetnek. Alkoholbetegség, szenvedélybetegség, ennek mindenféle formája, ahhoz, hogy a pillanatnyi egyensúlyomért dolgozzak, mert itt már erről van szó, hát már rég nincs hosszú távú egyensúly, meg középtávú egyensúly, már a pillanatért küzdök, hogy a pillanatban egyáltalán létezni tudjak. Ezért jelenik meg az alkohol, mert pillanatnyi enyhületet ad, ezért jelenik meg a játékszenvedély, az internetfüggőség, a pornófilmnézés, és rengeteg minden, mert a pillanatnyi egyensúlyhoz segít hozzá, amitől viszont a hosszú távú egyensúlyon még katasztrofálisabb állapotba fog kerülni. És nem csak magányos tevékenységek lehetnek ezek, hanem például ilyenkor lehetséges az, hogy az a munkavállaló, az a céges felsővezető teljesen megbillent egyensúllyal viharos emberi kapcsolatokba fog belebonyolódni. Bele szeret a titkárnőjébe, vagy valamelyik munkatársát elcsábítja, és áldatlan állapotok jönnek létre, vagy az a nő, aki a kiégésnek ezen a pontján hirtelen viharos szerelem támad közte meg a főnöke között, között, vagy közte és a munkatársa között, és a káosz még nagyobb lesz. Azért, mert ez a viharos szerelem miben segíti őt, hogy ne kelljen szembenézni az egész történetével, ezzel a 8 lépéssel, ahova és ahogyan eljutott, hogy megpróbáljon átlépni egy másik világba, ahol nincs is baj, és ahol a dolgok jól mennek, miközben a valós világában ezzel a viharos gyorsasággal létrejövő tevékenységgel, ami lehet egy szerelem, vagy lehet egy szexuális kapcsolat, vagy lehet bármiféle bonyodalom, vagy valamilyen más tevékenység, hogy ő hirtelen elmegy raftingolni, vagy hirtelen elmegy sziklát mászni, miközben teljesen ki van égve, és hirtelen leesik, vagy hirtelen megsérül, vagy hirtelen, mert ebből általában ilyesmi szokott kikerekedni.
És érdekes, hogy ez az utolsó pontunk, ahol még mi magunk tudunk tenni magunkért, mondjuk azzal, hogyha megpróbáljuk a pozitívumokat erősíteni, meglátni, befogadni, és megnevezzük a saját szélsőségeinket, mert a következő pont, a 9-es, a depersonalizáció, amikor már valóban segítségre van szükségünk.
Ez azt jelenti, hogy a saját egyensúlyunkért már csak korlátozott módon vagyunk képesek dolgozni. Akkora lett az egyensúlyvesztésünk, hogy már nem tudunk kapaszkodók nélkül visszatalálni a saját egyensúlyunkig. Olyan krónikussá vált az egyensúlyvesztés, olyan rossz rutinok jelentek meg az életemben, amik azt jelentik, hogy valamilyen külső segítségre van szükségem.
Említetted a függőségeket, azt, hogy a bennünk lévő ürességet betöltjük mondjuk filmnézéssel, és ezzel együtt elkezdünk közönössé válni.
Igen, ilyenkor szükség lehet, hogy valaki egy bizonyos ideig azt a bölcs és okos és érett felnőttet megtestesíti számunkra. Mi ezt a funkciót már szinte nem tudjuk betölteni. És ezért a segítő az a valaki, aki a saját jelenlétével képviseli és megtestesíti azt a részünket, amit teljesen elvesztettünk menet közben. Ha nem is teljesen, mert ez nyilván túlzás, de hogy alig-alig elérhető számunkra. Ez a felnőtt érett részünk.
Ürességet említettünk, a 10-es pontunk a belső üresség érzése.
A belső üresség, és itt megjelenhet egy nem elhanyagolható mértékű depresszió. Ilyenkor már nincs erőnk úgy csinálni se, hogy dolgozunk. Már a látszatot sem bírjuk fönntartani, és ilyenkor eluralkodik rajtunk az a tehetetlenség állapota, ami egyébként lehet a depressziónak része, megjelenhet a depresszió, és ezzel tulajdonképpen megpróbáljuk kivonni magunkat a világból, ahol átéltük azt a vereséget, hogy egy szinte kibírhatatlan egyensúlyvesztésig jutottunk.
És ugye többször említetted a depressziót, ez a 11-es pont, ez a teljes kiégettség előtti utolsó pontunk, ahol már valóban pszichiáter az, aki segíthet?
Ha valaki ilyen állapotba kerül, akkor nem csak, hogy segítségre van szüksége, hanem az is lehetséges, hogy gyógyszeres segítségre van szüksége. A pszichiáter ilyen szempontból merül föl. Nyilván szükség lehet egy terápiás folyamatra is, mert nem véletlen, hogy el tudott jutni a 11. pontig. Nem véletlen, hogy ilyen döbbenetes mértékben tudott kiégni. Ez azt jelenti, hogy a személyiségében sokféle belső erőforrás és kapaszkodó nem áll rendelkezésére, hogy ez a folyamat vele így végig tudott játszódni. Mert hát hogy ne ismernénk azt, hogy valaki körülbelül a kiégés felénél egyszer csak valami olyan élményt él át, hogy rádöbben, hogy tulajdonképpen pont ellentétesen él, mint ahogy akar. És akkor megrendül, ez lehet akár egy betegség is, vagy az, hogy a feleség egyszer csak ránéz és azt mondja, hogy te már nem vagy az az ember, akibe beleszerettem, vagy hogy mi történt velünk, és a többi, és a többi. Tehát ez azt jelenti, hogy valaki eljutott a 11-12. Lépésig, hogy már ezek az élmények sem tudtak változtatni azon, hogy ebben a folyamatban megállt mondjon, és elkezdjen már most sok erőfeszítés révén visszafelé haladni, és az egyensúlyára rátalálni. Ez tehát azt jelenti, hogy azért is szükség van segítőre, akár orvosságra, akár pszichiáterrel folytatott konzultációra, vagy pszichoterápiára, mert nem csak az a problémája, hogy kiégett, hanem az, hogy miért égett ki. Hogy hogyan éghetett ki ennyire. Vagyis, hogy a személyiségnek valamiféle fejlesztésére is szükség van. Hogy ez többé még egyszer ne fordulhasson elő vele. Mindegyik pontról van visszaút, de ez a visszaút egyre nagyobb külső segítséggel együtt tud csak hatékonyan megtörténni.
Nagyon szépen köszönöm a gondolataidat. Ma befejeztük a túlzó kritikusság könyörtelen mérték sémát. Búcsúzik a technikus Fülöp Csaba nevében, a műsor szerkesztője Gerben Janita és sorozatunk gazdája
Pál Feri.